Először is jó magam, és nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia házigazdáját, szervezőit, támogatóit, illetve résztvevőit. Külön szeretném megköszönni mindazok munkáját, akiknek köszönhetően nem csak ez a mostani rendezvény, hanem most már sokadik alkalommal ez a rendezvény sorozat létrejöhetett, illetve folytatódhatott. Nagyon remélem és bízom benne, hogy ezen a konferencián keresztül is erősödik az a fajta regionális szerepkör, amit oly nagyon szeretne a kormányzat erősíteni, még tovább építeni, melynek keretében itt Veszprémben, egy ilyen nívós konferencia keretében számos érdekes, fontos, informatív előadásra kerül sor. Nagyon bízom abban, hogy ezeken az információkon keresztül egyrészt személyes kapcsolatokra sikerül szerteni a konferencia résztvevői között, másrészt olyan jó gyakorlatokat, megoldásokat is sikerül majd megismerni, amelyen keresztül mindenki személyesen tud profitálni az itt elhangzó előadásokból. Én magam a saját előadásom keretében nagyon nehéz helyzetben voltam, mert rengeteg dologról tudnék beszélni, és olyan vagyok, mint az a francia szakács, aki reggel elindul a piacra, és a piacon dönti el, hogy az étteremben mi lesz a mai menülapon, étlapon. Ennek megfelelően állítottam össze az előadásom anyagát is, a legutolsó napokig hagyva, nyitva a bizonyos kérdéseket és pontokat, pontosan azért, hogy lehetőség szerint friss információkat tudjak szolgálni. A kormányzati informatika irányítása keretében, illetve a kormányzati informatikai tevékenységének a keretében számos területet felügyel, irányít, támogat, igyekszik megoldásokat találni. És ennek keretében a mai előadásom alapvetően a tanulással kapcsolatos, illetve a digitális írástudással és a kormányzati informatikai projektekkel kapcsolatos elképzelések bemutatásáról szól majd. Ugye a közeljövő tanulási trendje kapcsán szeretnék kiemelni néhány olyan területet, ami számunkra, a kormányzat számára mindenképpen fontos területrész. Az első ilyen fontos pont, hogy bárhol, bármikor tanulni lehessen, tehát ne legyen idő és térbeli korlátja a tanulásnak. A második fontos szempont az, hogy hibrid módszerekkel is lehessen tanulni, akár online, akár offline módon, és az ehhez szükséges eszközi szabályzórendszert hozzuk létre, biztosítsuk az állampolgárok, illetve az intézményrendszer számára. A harmadik fontos elem, hogy az információkat bármilyen eszközön el lehessen érni. Ugye ennek is nagyon fontos szerepe van a modern információs társadalomban, hogy mit, hogyan, milyen formában, milyen úton tudunk elérni, illetve még egy nagyon fontos tényező van a stratégiánkban, hogy bármilyen korban lehessen tanulni. Most egy egyetem falai között tartjuk ezt a konferenciát, előadást, de azért nem feledkeznék el azokra a társadalmi rétegekről sem, akik mondjuk 40 év fölöttiek, majdnem minden kutatás azt mutatja, hogy van egy erőteljes váltás a 40 év alatt és a 40 év fölötti korosztályok kapcsán a digitális íráskészség vonatkozásában, és ahogy haladunk előre a korban, úgy csökken a digitálisan írástudók száma. Éppen ezért szeretnénk minél több pénzt, energiát, időt fordítani arra, hogy egyrészt a digitális írástudók arányát ezekben a korosztályokban is növeljük, másrészt pedig az ehhez szükséges digitális tartalmat biztosítani tudjuk. Hogyan tudunk, hogyan lehet válaszolni az előbb feltett kérdésekre, feladatokra? Először is úgy, hogy csökkentjük a digitális írástudatlanságot. Ehhez kapcsolódóan számos olyan Európai Uniós forrásból finanszírozott program indult el az elmúlt években, részben be is fejeződött, aminek több-kevesebb sikere volt. Én itt két programot szeretnék kiemelni az előadásomban. Egyrészt az aktív idősek éve kapcsán most készül egy olyan kormányhatározat, amelynek keretében kifejezetten a nyugdíjas korosztály számára szeretnénk alapvetően alapszintű számítástechnikai internet oktatást, illetve eszköz használatot tanítani, ezen keresztül a digitális fogyasztói réteget bővíteni. Másrészt pedig egy támopos operatív program, uniós program keretében idegen nyelvi és informatikai képzésre 13 milliárd forintot biztosítottunk. Ez a 2-1-2 program nagyjából fele-fele arányban biztosít lehetőséget arra, hogy informatikai alapképzés és emelt szintű képzést, másrészt pedig idegen nyelvi képzést biztosítsunk a teljes ország vonatkozásában. erre valamennyi régióban, valamennyi kis térségben lehet majd jelentkezni, bárki számára nyitott ez a keret. Itt nyilván nem egyetemi szintű képzésről van szó, de ezen a programon keresztül úgy gondoljuk, hogy körülbelül 150-200 ezer fővel tudjuk növelni azon állampolgárok számát, akik a digitálisan írástudók, illetve a nyelvet használók körébe bevonhatók. Másrészt szeretnénk olyan infrastruktúrát kialakítani, ami európai értelemben véve is magas színvonalú, magas szintű. Ehhez szükség van a teljes 100%-os szélessávú lefedettség biztosítására. Ezt az egyik gazdasági operatív program keretében, a 3-1-2 program keretében kívánjuk biztosítani. Ennek a kiírására hamarosan, a következő egy hónapon belül sor kerül. Ezen keresztül mindazon magyarországi kistérségeket le fogjuk fedni internettel, illetve internet ellátottsággal, eléréssel, ahol jelenleg ez nem biztosított. Ez nagyjából jelenleg 350 ezer polgárt és az ország területének körülbelül a 8-9%-át érintő program lesz, fejlesztési program lesz. Ez szorosan kapcsolódik ahhoz a közigazgatás fejlesztési programhoz is, amelynek keretében számos közigazgatási szolgáltatást egészen járásközpontokig viszünk ki. Ez a GOP 3-1-2-es program is a járásközpontokra építve, a járásközpontokból kiindulva jut el a legkisebb falvakig, és biztosítja számukra az internet elérés lehetőségét. Fölírtam erre az ábrára még egy programot, ez a GazdaNet program, amelynek keretében szintén elsősorban a vidéken élő lakosság digitális írástudás készségét szeretnénk fejleszteni. A GazdaNet program keretében egyrészt eszközöket fogunk biztosítani a mezőgazdaságban dolgozó, élő, kistermelők, ősvállalkozók részére. Másrészt az eszközhasználat mellett olyan programokat, olyan kis alkalmazásokat kívánunk biztosítani számukra, melyen keresztül lényegesen csökkent az adminisztrációjuk, illetve ők is egyfajta fogyasztóvá válhatnak ezen a piacon. Nagyon sok egyéb olyan program van még, amiről lehetne beszélni, de én kiemelném az Európai Unió digitális menetrend 2020 elvárásait, amivel vitatkozni szeretnék a magam részéről. Ugye ebben a programban számos olyan program akcióter szerepel, ami bizonyos országok számára kedvező, számos haszonnal jár, bizonyos országok számára pedig kedvezőtlen eredményeket hozhat. Így például a digitális menetrend 2020-ban olyan előírások szerepelnek, mint például 2015-ig a lakosság felének a digitális fogyasztópiacra való bevonása, 2020-ig pedig a lakosság fele esetében 30 megabit per szekundum, 10% esetében pedig a 100 megabit per szekundum internetelérés biztosítása. Ettől remélje azt az Európai Unió, hogy az infokon piac lényegesen erősödni fog. Ezzel mi alapvetően nem értünk egyet. Azzal sem értünk egyet, hogy az Európai Uniós források elosztása alapvetően erre a logikára épül, és igen jelentős, nagyjából 10 milliárd eurós összeget kíván az Európai Unió ilyen célokra felhasználni. Nyilván azt mi is támogatjuk, hogy Magyarországon is fejlődjön a szélessáv, legyen minél nagyobb lefedettség, és minden állampolgár fogyasztóként jelenhessen meg a szolgáltatások körében. Azt azonban nem támogatjuk, hogy olyan irreális kapacitásokat építsünk ki egyszerű állampolgárok, fogyasztók részére, amik nem arányosak a nyújtott szolgáltatással. Ma Magyarországon a közigazgatás, de a piaci szféra sem nyújt olyan szolgáltatásokat, amihez mondjuk az 5 megabit per szekundum ne lenne elegendő. Sőt, a jövőben még inkább arra törekszik minden egyes szolgáltató, hogy optimalizálja a hálózati fogyasztását, minél kisebb csomagmennyiségeket küldjön, továbbítson. Ennek megfelelő alkalmazások jönnek létre. Az a cél, hogy minél kevesebb adat mozogjon a fogyasztó és a felhasználó között. Éppen ezért érthetetlen számunkra, hogy miért akarunk ilyen hatalmas számokat és hatalmas összegeket erre a célra felhasználni a későbbiekben. A kormányzati informatikai stratégiával kapcsolatosan szeretném kiemelni azt, hogy a felsőoktatási, közgyűjteményi, kutatási szektorban milyen fontos szerep jut egyrészt a stratégiában ezen célok megvalósítására, másrészt a Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztő Intézet szerepkörének az erősítésére. Ezt külön szeretném kiemelni, mert a kormányzás elmúlt két éve kapcsán egy év nagyjából úgy telt el, hogy nem használtuk ki azokat a szinergiákat, amiket akár mondjuk a NIFI, akár más egyéb olyan kormányzati intézmény, költségvetési szerv biztosíthat a felsőoktatás számára, amely egyébként létrejött és hivatott. Ebben a folyamatban itt az ábrán látható sarokpontokat találtuk, amelyen keresztül a NIFI mint intézmény egyrészt az önmaga szerepét erősítheti, másrészt pedig azt a nemzetközi együttműködést és az együttműködési folyamatot, ami az elmúlt években elindult, kialakult, mára működőképessé vált. Egy példát kiragadva az itt megjelölt sarokpontokból, mi nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a nyílt forráskóddal kapcsolatos fejlesztésekben is megjelenjen a NIFI, és az ezzel kapcsolatos fejlesztések felsőoktatási részének az összefogásában sokkal fontosabb, hangsúlyosabb szerepköt kapjon és vállaljon a jövőben, de ugyanilyen fontos például a Zseant hálózat továbbfejlesztése, már csak azért is, mert Magyarország ebben a folyamatban egy olyan nagy megaberuházás megvalósítás előtt áll, ami mindenképpen igényli a NIFI, illetve a Magyar Villamosművek páros részvételét. A NIFI szerepének erősítésével kapcsolatosan a NIFI-vel közösen két olyan nagy kormányzati projekt előkészítésén dolgozunk. Az egyik TAMOB-ból, a másik TIOB-ból valósulna meg, amelynek keretében koncentráltan és elsősorban a felsőoktatási és kutatási tevékenységhez kapcsolódóan szeretnénk projekteket megvalósítani. Az egyik a Green Computing, a zöld számítástechnika. Ezzel kapcsolatosan a NIFI szerepvállalásán keresztül szeretnénk olyan felhalapú megoldásokat kitalálni, kialakítani, megtervezni, melyen keresztül az egész hazai felsőoktatás számára ilyen típusú szolgáltatások kialakíthatók, nyújthatók, fejleszthetők. Ehhez kapcsolódóan egy nagyjából 900 millió forintos forráskeret biztosítását tervezzük. Másrészt szeretnénk továbbvinni azt a programot, amit a NIFI az elmúlt években elkezdett, és számos hazai felsőoktatási intézmény kedvezményezettje már ennek a programnak, melynek keretében nagy teljesítményi számítástechnikai eszközöket szeretnénk ismételten beszerezni, és elsősorban vidéki bázisokra, vidéki felsőoktatási intézményekbe elhelyezni. Ugye ez a folyamat elindult, ha jól tudom, Debrecen, Szeged, Pécs az, aki első körben haszonélvezője volt ezen programnak, folytatódik ez a program további városok, illetve oktatási, felsőoktatási intézmények bevonásával. Ennek keretében szeretnénk azt a informatikai, hardware oldali teljesítményt, ami a kutatási, felsőoktatási tevékenység továbbfejlesztéséhez szükséges, jelentősen növelni és bővíteni. Erre nagyjából egy 2,4 milliárd forintos keretet kívánunk biztosítani. Ez a két nagy projekt önmagában szerintem a NIFI kapacitásait le tudja kötni, emellett azonban számítunk más további kormányzati projektekben is a NIFI részvételében. Ez az ábra azt mutatja, hogy a kormányzati informatikai konszolidáció 2010-ben indult el, nagyjából fél év felmérés, rengeteg szerződés áttekintését követően 2011-re jutottunk el oda, hogy egy konszolidációs kormányhatározatot állítottunk össze, aminek számos intézkedési pontja van. Ez a teljes költségvetési intézményi rendszert, illetve részben az állami vállalatokat is érinti. Ebben a folyamatban két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a géptermi konszolidáció. Ugye ehhez is kapcsolódik az a két koncepció, amiről az előbb beszéltem a NIFI esetében. A közigazgatási intézmények esetében is nagyon fontos az, hogy ilyen típusú centralizált, centrális, költséghatékony, korszerű megoldások legyenek. Másik a hálózatfejlesztés. Hálózatfejlesztés kapcsán a tavalyi évben indult el egy igen jelentős beruházás a Magyar Villamosművek részvételével, és akkor itt szeretném megemlíteni azt, hogy nagyon fontos az, hogy Magyarországon az MVM hálózatán keresztül rendkívül széles adatátviteli lehetőséget építettünk ki országosan a NIFI közreműködésével, mert ez a hálózat valós alternatívája, valós konkurenciája tudott lenni a piaci szolgáltatásoknak, és ezen keresztül lényegesen nagyobb sávszélességet, lényegesen olcsóbban tudunk biztosítani egyelőre annak a 3100 költségvetési intézménynek, aki ennek az előnyeit élvezi, de erről még a későbbiekben fogok beszélni. Ehhez a fejlesztéshez nagyon fontos lépcsőfok volt a NIFI által korábban végrehajtott, szintén operatív programból végrehajtott fejlesztés sorozat, ami megteremtette azt, hogy ilyen adatátviteli kapacitással jön rendelkezésre, és ez mondhatnám azt, hogy Európában is szinte egyedülálló megoldást biztosít valamennyiünk számára. A konszolidáció kapcsán ebben az évben indulnak el azok a nagy kormányzati fejlesztések, amelyen keresztül egyrészt hatékonyságnövelést, másrészt az ügyintézés gyorsítását, harmadrészt meg humán erőforrással való takarékoskodást szeretnénk elérni. De ezt a három célt nem szem előtt tévesztve kívánunk projekteket megvalósítani. És mivel a fejlesztések kifutása az ilyen nem rövid életciklusú, mi úgy számolunk, hogy nagyjából 2014 lesz az az év, ahol a most induló kb. 35-40 nagy projekt nagy része lezárul. Néhány fejlesztést nyilván túl fog nyúlni 2014-en is, de ennek a fejlesztési programnak a keretében gyakorlatilag a teljes költségvetési intézményrendszer informatikai infrastruktúrája, illetve alkalmazásainak jelentős része meg fog tudni újulni. A Nemzeti Hálózatfejlesztési Projektből részben az előbb már beszéltem, itt az ezzel kapcsolatos főbb számok láthatók. Egy dolgot szeretnék azért még kiemelni. Azon túl, hogy az ábra alján látható, hogy a kistérségi központokig is le fogunk jutni, nem csak klasszikus adatszolgáltatást, hanem hangszolgáltatást is nyújtunk. Március 30-ával elindult a kormányzat hangszolgáltatása is, első körben 44 ezer felhasználót, illetve költségvetési intézményben dolgozó munkatársat migráltunk át erre a hálózatra. Itt is nagyon pozitívak a tapasztalataink, itt is nagyon nagy szerepe volt annak a kialakult és már működő gyakorlatnak, amelynek a kezdeményezője jelen esetben is a NIFI volt. Az ábra jobb oldalán látható az, hogy milyen egyéb további céljaink vannak a hálózatfejlesztés kapcsán. Szeretnénk az oktatási szféra mellett az egészségügyi szférát is teljes egészében bevonni ebbe az intézményi körbe, a kiszolgált intézményi körbe, illetve szeretnénk az önkormányzati rendszert is teljes egészében bevonni. Ezáltal elmondható, hogy egy nagyon robosztus, egységes, hatalmas kormányzati hálózati infrastruktúra és kapcsolódó egyéb rendszerek jöttek létre, amelyhez a kormányzat mindenképpen szeretné integrálni azokat a most induló vagy futó szolgáltatásokat is, amelyek akár pénzügyi szempontból, akár szolgáltatás szempontjából fontosak. Nyilván sokan hallottak arról, hogy az állam oldaláról konzorciumban elindul egy negyedik mobilszolgáltató. Azt nyilván kevesen tudják, hogy a piaci szereplők milyen óriási haszonra tettek szert egyébként teljesen normálisan, és ezen piaci szereplők között is van állami tulajdonú cég, ilyen például a Telenor, aminek a norvég állam a többségi tulajdonosa, tehát a nemzetközi szinten sem egyedülálló az, hogy ilyen típusú fejlesztésben a magyar állam belevág. Ugyanakkor mi tisztában voltunk már tavaly, hogy az ilyen típusú hálózatfejlesztések szinergiáinak a kihasználásával lényegesen kedvezőbb megoldásokat tudunk biztosítani, illetve lényegesen kedvezőbb árszintet tudunk majd elérni, amikor egy ilyen szolgáltatás elindul. De ezen az ábrán látható az egységes digitális rádiórendszer is, ami elsősorban a rendőrség, a NAV, egyéb készenléti szervek kommunikációs rendszere. Ennek az integrációját is szeretnénk ezen projekt keretében megvalósítani. Külön szeretném kiemelni a közhálóval kapcsolatos eddigi eseményeket, eredményeket, hiszen ez nagyon sokat szerepelt a sajtóban elmúlt év végén, idén januárban. Volt egy sulinet, meg egy köznet hálózat, amelyen keresztül összességében 6600 intézmény internet szolgáltatását, hálózatfelügyeletét biztosította az állam. Nagyon alacsony, pici sávszélességű szolgáltatást tudtunk nyújtani. Ez városokban magasabb sávszélesség, kis településeken alacsonyabb sávszélesség volt. Ennek a végösszege 2011-ig 2,1 milliárd forint volt, amit évente kifizettünk a szolgáltatónak, és részben ezért, részben azért, mert létrejött az állami gerinchálózat, úgy döntöttünk, hogy itt is saját kezünkbe vesszük a szolgáltatás nyújtását. Ennek köszönhető részben a költségek megfelezése, illetve részben ennek köszönhető az, hogy teljesen új koncepciót tudtunk kialakítani, melynek keretében szétválasztjuk az egyes intézményi szektorokat, a költségvetés, az önkormányzatok az egészségügy vonatkozásában, az MVM NISZ, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT páros, még az oktatási intézmények vonatkozásában a NIFI lesz a szolgáltató 2013-tól. Ez az év egy átmeneti év, ahol nem csak azt vizsgáltuk, hogy hogyan tudjuk a költségeket csökkenteni, hanem azt is, hogy hogyan tudjuk az iskolák részére sávszélességet bővíteni. Mondjuk egy vidéki kis településen egy meg kettő meg a biztosításával túl sok mindent az iskola nem tud elérni. Ezen keresztül lényeges fejlődésen az iskola biztos nem fog átmenni. Éppen ezért mind a vészatos megoldásainkat felülvizsgáltuk, részben ehhez kapcsoltuk a GOPOS 3.1.2-es programunkat, és úgy gondoljuk, hogy minimum 10 megát kell ahhoz biztosítanunk egy vidéki iskola részére is, ahhoz, hogy valós szolgáltatásokat, illetve valós fejlődést lehessen elérni. A közszálló programban sajnos, mivel a szolgáltatás színvonala is alacsony volt az elmúlt időszakban, különösen a nagyvárosokban párhuzamos adatkapcsolatokat működtettek, finanszíroztak az oktatási intézmények, kényszerből teszem hozzá. Nagyon reméljük, hogy ez a kényszer hamarosan megszűnik, és a jövő évtől sikerül egy olyan megoldást biztosítanunk számukra, ahol nem kell két előfizetés, hanem egy. Ez az egy előfizetés pedig minden igényt képes lesz kiszolgálni. A közszállón az oktatási intézmények mellett egyébként közgyűjtemények, múzeumok, könyvtárak, egyéb szolgáltató, állami szolgáltató intézmények is rajta lógnak, csúnyán fogalmazva. Ezek közül az E-Magyarország pontokat szeretném kiemelni, amik számunkra kifejezetten fontos kistérségekben működő elérési pontok, lehetőségek. Egyrészt elszolgáltatási pontok, másrészt eltanácsadási pontok, amelyen keresztül az ott élők számára tudunk szolgáltatásokat nyújtani. Szeretnék visszatérni a Tiszta Szoftver programra is, amivel kapcsolatosan nagyon sok kritika érte a minisztériumot, személy szerint engem is. Ennek keretében pedig elmondani néhány fontos információt, amivel szerintem sokan nincsenek tisztában. Az állam az elmúlt 10 évben közel 12 milliárd forintot költött egy multicég szoftvereire. Ennek keretében semmilyen tulajdonjogot nem kaptunk, kizárólag egy évre szóló évente hosszabbított bérleti joggal rendelkeztünk. Ez a konstrukció fenntarthatatlan konstrukció, nem kívánjuk finanszírozni, ráadásul Európában rajtunk kívül egyetlen ilyen ország van, ahol ez a megoldás működött. Furcsa módon a gazdag nyugati államokban az állam nem finanszírozta az ilyen típusú piaci akvizíciókat, ahol egy piaci cég szoftverét állami pénzen oktatjuk, majd ezt követően az állam ugyanezt vásárolja vissza magának, és finanszírozza tovább gyakorlatilag végtelenségig. Azért, hogy ezen a folyamaton változtatni tudjunk, már a tavalyi évben próbáltunk olyan nyílt forráskódú megoldásokat, kereteket lehetővé, elérhetővé tenni, amelyeken keresztül az oktatási intézmények választhatnak, és döntési szabadságuk van. Egyrészt zárt vagy nyílt forráskód irányába kívánnak elindulni, másrészt versenysemlegességet szeretnünk volna biztosítani azáltal, hogy ilyen keret lehetőségeket, illetve finanszírozási lehetőségeket is létrehoztunk. Ebben az évben, 2012-ben tovább szűkítettük a zárt forráskódhoz kapcsolódó állami finanszírozási kört lehetőséget, részben azért, hogy még tovább erősítsük a nyílt forráskódú megoldások piaci körét, lehetőségét, másrészt azt az aránytalanságot, ami a zárt és a nyílt forráskód közötti támogatásban állami oldalról megmutatkozott, ezt szeretnénk folyamatosan tovább csökkenteni, és jövő évre megszüntetni. Ez részben azzal is jár, hogy a felsőoktatási intézmények esetében döntési kényszer előtt állnak majd az intézmények, és választaniuk kell, hogy vagy tulajdonjogot szerezve a majdani fenntartási költségeket vállalják, vagy a nyílt forráskód irányába indulva, ahol ugye alapvetően a tulajdonjog rendelkezésre áll, az intézmény kezébe kerül, akarják, kívánják folytatni tovább a képzést, oktatást, vagy esetleg valamilyen vegyes megoldásba gondolkodnak. Mi biztosan nem fogjuk megmondani, hogy melyik intézmény mit válasszon, ez minden intézmény saját jogosítványa lesz, saját döntési szabadsága, úgyhogy reméljük ezen keresztül tudjuk erősíteni majd a nyílt forráskódú piacot. Azt is el kell mondanom, hogy a nyílt forráskódú önmagában nem megoldás. Számos európai kezdeményezés volt az unión belül is azzal kapcsolatosan, hogy ilyen típusú programokat indítsunk el, ilyen programokba vágjunk bele. Ezen programok egy része megbukott, elsősorban azért, mert teljes 100%-os átállást akartak, kívántak bizonyos kormányzatok vagy tartományok megvalósítani. Mi igyekszünk ezt a hibát elkerülni, és egyrészt lépcsőzetesen, másrészt a kényszer kötelezettsége nélkül ösztönözni arra az intézményeket, hogy próbálják ezt is, induljanak el ebbe az irányba, és építsünk egy olyan hátteret, ami megfelelő támogatást, szaportot nyújt az intézménynek, a szolgáltatásnak ahhoz, hogy ezt nyugodtan lehessen használni és nyújtani. A nyílt forráskódról külön szeretnék említést tenni. Egyrészt említettem azt, hogy itt a NIFI-nek nagyon fontos szerepet szánunk. Másrészt meg kell, hogy említsem azt a kormányhatározatot, amelynek keretében a költségvetési intézmények számára egyrészt előírtuk azt, hogy szabványos fájlformátumot kötelező használniuk már ebben az időszakban is. Másrészt a beszerzéseiknél kötelező a gazdaságossági szempontokat is figyelembe venni, azaz nem lehet azt megcsinálni, hogy megveszek mondjuk zárt forráskódot 100 egységért, miközben 10 egységből ki tudtam volna hozni ugyanezt a megoldást más megoldással, és minden beszerzés előtt, amennyiben ilyen megoldást kíván valaki választani, vagy jogszabály előírást, vagy nemzetközi szerződéskötelezettséget, vagy más ilyen típusú jogi passzust kell felmutatni ahhoz, hogy mi ezt be tudjuk fogadni. Ezen kívül, hogy alaposan megvizsgáljuk a beszerzést, attól nem tudunk eltekinteni, hogy ebben az esetben is kötelező a szabályos fájlformátum használata. De nagyon sokan használunk mobileszközöket, akár okostelefont, akár valamilyen tabletet. Ezen keresztül döntően mindenki nyílt alkalmazásokkal dolgozik, észre sem véve azt, hogy milyen könnyű, egyszerű ezeket használni. Ugyanakkor szerintem mindannyian szembesültünk azzal, hogy amikor mondjuk egy olyan zárt forráskóddal dolgozó cég fájlformátumát akarjuk megnyitni, ami nem szabványos, akkor azt a mi kis tabletünk, okostelefonunk nem minden esetben tudja megnyitni. Részben azért született ez a szabályozás, hogy ezt a költségvetési intézmények vonatkozásában megszüntesse. Tehát ha szabványos fájlformátumot használnak kötelezően az intézmények, akkor nem fordulhat elő az, mondjuk egy A hivatal által küldött dokumentumot, táblázatot, bemutatót, bármilyen fájlt nem tud a felhasználó az ügyfél megnyitni, nyílt forráskódot használó eszközön. Másrészt nyilván pénzügyi kérdés is számunkra az, hogy igyekszünk minél hatékonyabb és olcsó megoldásokat találni ezen a téren is. Azt látjuk, hogy a szoftverfejlesztés, szoftverforgalmazás kapcsán óriási lehetőségek előtt áll a nyílt forráskódú piac. Külön vizsgáljuk azt, hogy milyen versenyelőnye van mondjuk azoknak a nagy, fejlett, erős, tükerős országoknak, Egyesült Államok, dél-kelet-ázsiai országok, Izrael, ahol nagyon erős szoftverfejlesztési háttér, múlt, bázis áll cégek, vállalatok mögött, és szeretnénk elérni azt, hogy Magyarországon is létrejöjjenek olyan kisebb közösségek, ahol egyrészt állami oldalról az a szabályozási háttér biztosította, ami az ő működésükhöz szükséges, pénzügyi oldalról az állam megpróbálja összegyűjteni, összesöpörni azokat a forrás lehetőségeket, amelyen keresztül ezek a vállalkozások, ezek a cégek ezeket a forrásokat hatékonyan fel tudják használni, illetve az állam megpróbálja nemzetközi szinten támogatni, propagálni ezeket az intézményeket, illetve a termékeket, amelyen keresztül nemzetközi piacot is tudnánk szerezni. Én magam hetente kapok különböző nagykövetségekről olyan meghívókat, hogy ABCD cégek a héten Budapesten nagyszabású konferenciát tartanak a nagykövetségen, ott van a fél magyar közigazgatás vezetése, és természetesen engem várnak leginkább. Ugye én ezekre nem szoktam egyáltalán elmenni, nem azért, mert nem szeretnék ilyen rendezvényeken részt venni, de ez semmi más, mint marketing. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben mi magyarok sajnos még elég gyengék vagyunk, más tőlünk fejlettebb szoftverkultúrával rendelkező országok meg nagyon erősek. Ezen mindenképpen szeretnénk változtatni, és nagyon reméljük, hogy ez a folyamat szabályozási oldalról most már rendezve van, versenypiaci oldalról úgy gondoljuk, hogy rendezve van, pénzügyileg is előbb-utóbb megoldódik, és akkor magának a szektornak lesz óriási lehetősége ezen a területen is elindulni. Most nagyjából itt tartunk, eddig jutottunk el. Egy dolgot mindenképpen szeretnék még elmondani, nem csak azért, mert egy egyetemen van ez a konferencia. Mi azt hiszük magunkról, magyarok, hogy nagyon okos nemzet vagyunk, és nagyon sok, nagyon jó elmét termeltünk a nagyvilágnak, ami részben igaz csak, informatikában meg nagyon kevéssé igaz. Nemzetközi összehasonlításban sajnos nagyon le vagyunk maradva, Európán belül is, Európán kívül még inkább. Nagyon le vagyunk maradva a kutatásfejlesztésre fordított pénzeszközök felhasználásában, nagyon le vagyunk maradva az innovációs területen, az innovációs tevékenység kapcsán. Éppen ezért adunk nagy hangsúlyt a kormányzati stratégiában ezen területek fejlesztésének. Ezen területek fejlesztéséhez nagyon fontos az egyéni tudás, tudásszint fejlesztése is, és ebben a folyamatban nagyon fontos szerepe lenne annak, hogy egyrészt bővítsük azt a bázist, azt az alapot, ahonnan a műszaki képzés, a műszaki tudományok van képzettek száma növelhető, erősíthető, illetve ezen belül az informatikai körben képzettek száma növelhető, bővíthető. Ugye ez egy nagyon nehéz feladat, mert a mennyiségi növelés nem mehet, vagy nem mehetne a minőségi képzés rovására. amit sajnos mi magyarok is megtapasztalhatunk, ezért igyekszünk olyan külön erre a területre kialakított, kidolgozott stratégiát létrehozni, amelyben nagyon fontos szerepet szánunk a felsőoktatási intézményeknek, ezen belül a Pannon Egyetemnek, illetve szeretnénk bevonni olyan középfokú oktatási intézményeket is, melyek tudását, tapasztalatát felhasználva egy hosszú távú stratégiát tudnánk ezen a területen is kialakítani, amelyen keresztül mondjuk nem 2-3 év alatt, de nagyjából egy 8-10 éves időszak alatt egy nagyon erős informatikai és műszaki képzési rendszert tudnánk kialakítani. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a konferenciához.